Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és a Jóisten kegyelméből még megkeressük és olvassuk Ézsaiás próféta könyve 54. fejezetét. Gondolkozzunk néhány dolgon. Egy az, hogy hogyan lehetne ezt a felolvasott fejezetet röviden néhány mondatban összefoglalni, és hogy miről is szól ez a fejezet. Aztán próbáljunk meg azon is gondolkodni, hogy ennek az Ézsaiás próféta könyve 54. fejezetének milyen a hangulata, mit árul, miről szól a hangulata. Azután pedig próbáljuk majd meghatározni ennek a fejezetnek ki is a szereplői. Továbbá pedig az, hogy ezt a történelemben hol is helyezhetjük el. Nagyon nagy fejezet és mély gondolatok vannak benne, és úgy gondoltam, hogy a jelen időben különösen nagy szükségünk van, hiszen minden jel arra mutat, hogy próbatétel előtt állunk a jövőben. De az Isten gondoskodott olyan üzenetről, hogy bátran tekintsünk előre. És szeretném most olvasni a fejezetet, és szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk róla. És ez így hangzik. Újjong te meddő, ki nem szültél. Újjongva énekelj és kiálts, ki nem vajúttál, mert többek az elhagyottnak fiai, a férnél való fiainál. Azt mondja az Úr. Szélesítsd ki a sátorod helyét, és hajlékaidnak kárpityai terjesszék ki. Ne tiltsd meg! Nyújtsd meg köteleidet, és erősítsd meg szegeidet, mert mind jobb, mind bal kézre kiterjedsz, és magod népeket vesz örökségbe, és puszta városokat megnépesítenek. Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol, mert ifjúságod szégyenéről elfeledkezel, és özvegységednek gyalázatáról többé meg nem emlékezel, mert férjed a te teremtőd. Seregeknek ura az ő neve, és megváltód Izraelnek szentje, és az egész föld istenének hivatadik. Mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt, ezt mondja Istenet. Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtelek. Búsulásom felbuzdultában elrejtém orcámat egy pillantásig előtted, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad. Ezt mondja megváltó Urat. Mert úgy lesz ez nékem, mint Noé özönvize. Miként megesküvém, hogy nem megy át többé Noé özönvize a földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek, mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urat. Ó, te szegény, szélvésztől hányt, vigasztalás nélkül való, ímé ólomporba rakom köveidet, és zafirokra alapítalak, rubinból csinálom falat párkányzatát, és kapuidat gránátkövekből, és egész határodat drága kövekből. És minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid vékessége. Igazság által leszel erős. Ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned. És a rettegéssel, mert nem közel hozzád. És ha összegyűlvén összegyülekeznek, ez nem én tőlem lesz. Aki ellened összegyűl, elesik általad. Ímé én teremtettem a kovácsot. Aki parazsat éleszt és fegyvert készít mestersége szerint, és én teremtém a pusztítót is a vesztésre. egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés. És minden nyelvet, mely ellenet perbe száll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, amely tőlem van, így szól az Úr. Tehát, ha meg kellene határoznunk röviden egy-két mondatban, akkor miről is szól ez a fejezet? Talán azt mondhatnánk, hogy a férnek a vigasztalásáról, aki mindent megtesz azért, hogy a feleségét kiemelje szinte a vigasztalhatatlanságból. Ugye ezt olvastuk itt az 5. és 6. versben, hogy mint elhagyott és fájó lelkű asszony hív téged az Úr. Kérdezem én, miért fáj, mint egy sír a lelke a feleségnek? Miért úgy érzi úgy, hogy minden és mindenki elhagyta? Beidézhetjük Ézsaiás 49-ből a 14. verstől, emlékeztek erre az igére, hogy Sion így szól, hogy elhagyott engem az Úr, és rólam elfeledkezett az Úr. És mi a válasz az Isten részéről? Hogy elfeledkezhetik a anya az ő gyermekéről. És ha ezek el is feledkeznek, én te rólad el nem feledkezem. Ímé a markaimba metszettelek fel, és kőfalaid szintelen előttem vannak. Tegyük fel akkor, miért fáj? Miért, mint egy sír a lelke a feleségnek? Mit olvasunk az első versben? Hogy újjong te meddő, ki nem szültél. Miért sír a feleségnek a lelke? Miért sír? A feleség gyermeket szeretne. Gyermekeket szeretne. De nem születnek. Nincs szaporulat. Csak eltvétve egy-kettő, ő vajudni szeretne, gyermekeket akar, de megállt a szülésben. És ezért szinte vigasztalhatatlan, vagy alig vigasztalható. És ezzel már beszéltünk a fejezetnek a szereplőiről. Szeretném megkérdezni, hogy ki a férj? Hogy olvastuk? Az 5. versben beazonosítja egyértelműen a te férjed, a te teremtőt. Akkor kérdezem, ki az asszony, hogyha a férje a teremtője. Az ő egy háza. A fehérbe öltözött, a tiszta, a szűz, a férjéhez, Jézushoz hűséges egyház. De vannak további szereplők még az első versben. Kik ezek a további szereplők? Milyen asszony szerepel itt még? Van a feleség és a volt feleség, az elhagyott asszony. Ugye, mert azt mondja, hogy többen lesznek az elhagyott asszonynak a fiai. Tehát akkor... Ha azt mondtuk, hogy az asszony az egyház jelképe, akkor az elhagyott asszony az kinek a jelképe? Kinek a jelképe? Kérdezem, vannak olyan egyházi szervezetek, akiknek valaha Jézus volt a férjük? Vannak? Vannak. A következő kérdés, hogy vajon Jézus hagyta el őket, vagy fordítva, ők hagyták el Jézust. Szeretném megkérdezni, akkor a következő kérdés, ami ebből fakad, hogyan lehet elhagyni a megváltót? És ha megnézitek itt a 14. verset, ott azt mondjál az első mondata, hogy hogyan leszel erős? Igazság által leszel erős. Mi a probléma? Miért miért hagyják el Krisztust? Mert pontosan az újabb bibliai igazságok, tanításoknak a visszautasítása. Szeretném megkérdezni, mert ezt ellenőrizhetjük. Miért hagyta el Jézus az ő ószövetségi népét? Miért kellett magára hagyja, elhagyja? Hadd olvassuk el Máté 23:34-től. Talán el is tudnátok mondani, de azért olvasnám. Máté 23:34-től. És ez így hangzik. Máté 23:34-től. Annak okáért én prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök én hozzátok, és azok közül némelyeket megöltök és megfeszítetek. Másokat azok közül a ti zsinagógáitokban megostoloztok és várostól városra üldöztök, hogy rejátok szájon minden igaz vér, amely kiömlött a földön, az igaz Ábel vérétől Szakariásnak, a Barakiás fiának vérig, aki a templomért és az, akit a templom és az oltár között megöltetek. Bizony mondom néktek, hogy mindezek rejel következnek erre a nemzetségre. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldöttek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti a kis csirkeit szárny alá, de te nem akartad. Ímé pusztán hagyatikati házatok. Kérdezem, miért hagyta el Jézus a zsidó népet is? Alapította meg az új szövetségi egyházat? Miért? Mert a zsidó vezetés és az őket követő nép Jézus Krisztust visszautasították. Nem fogadták el annak a mesiásnak, akit a jövendőlések, akit az ige megígért. Jézus mit szeretett volna ezzel a néppel? Mit olvastunk? És hogy? Figyeljétek meg ezt a csodálatos hasonlatot. Rendkívüli hasonlat, nem? Milyen egyszerű, rendkívül egyszerű. De mégis minden benne van. Mi ez a hasonlat? Ahogy a tyúk vagy a kotlós összegyűjti a kis csibéit szárnyai alá. Picit gondolkodjunk rajta. Mit ad a kotlósnak a szárnya és az egész teste? Védelem, biztonság, melegség, szeretet, gondoskodás, odafigyelés. Hogy akarta Krisztus egybegyűjteni? Így. Magához gyűjteni, a szárny alá gyűjteni. Hát nem ezt tett, tehát ezt mondta nekik, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. Össze akarta gyűjteni, meg akarta menteni őket. És ők miért nem akartak? Emlékeztek, hogy Ézsaiás prófétától mit idézett be nekik? Hogy ez a nép mit csinált a szívével? Szájával és füleit és a szíve megkövéredett és távol van tőle. Miért hagyja el Jézus? Miért hagyta el a zsidó népet? Azért, mert te nem akartad. Nem az Isten. Ő hányszor akart egybegyűjteni? Felsorolta, nem? Szolgákat, prófétákat, szinte egy sor sereg embert küldött, hogy önmagához visszatérítse. Végül pedig a szőlőmunkások pillanatában elmondja, hogy elküldte az ő fiát. És mit csináltak vele? Megölték és a szőlőn kívül vetették. A kereszténységgel az új szövetségben mi a probléma? Mi volt a probléma? Emlékeztek, hogy Jelenések 2-3 fejezetben Jézus a hét korszaknak, a hét korszak gyülekezetének levelet ír. És szeretném megkérdezni, hogy emlékszünk arra, hogy melyik gyülekezetnél történt meg az első hitehagyás, a nagy hitehagyás? Melyik gyülekezet volt az? Már az elsőnél jelentkeztek a problémák, de mi az, ami megakadályozta? Ugye a második korszak a szmírnai, ami miről szólt? A császári Rómának az üldözéseitől. Az üldözések összetartották a közösséget. Melyik korszak következett ezután? A pergamoni korszak, ugye? És milyen fordulat volt ott? A konstantinuszi fordulat. Miről szólt ez? Hogy a keresztény egyház mit váltott? Kit váltott? Szövetségest váltott. Krisztust kivel cserélte fel, mint szövetségest, mint férjes, mint férjet? Kivel váltotta fel? Felváltotta a világgal, a világi hatalommal. És ennek következtében kialakult a középkori hatalmi kereszténység. Jézus tudta vállalni ezt a kereszténységet már? Kérdezem én, el kellett, hogy hagyja? Magára kellett, hogy hagyja? Pusztán kellett, hogy hagyja azt a házat is? És kit vett védelmébe? Kiket vett védelmébe? Azt a néhány hívőt, akik hűségesek maradtak hozzá. Menekülniük kellett? Hol találtak menedéket? Fent az Alpokba. Ugye ők voltak azok, akik már a 4. században, a fordulat után kezdtek felhúzódni már az Alpokba. Ők voltak a valdensek. Meddig őrizték az Alpok hegyeiben az Isten igazságát? Mint egy évezreden keresztül, 10 évszázad, rendkívül hosszú. És missziójuk nyomán, ugye, megindulhatott a 14. századtól, ugye volt az időszámításunk utáni 4. században a konstantinuszi fordulat, és a 14. században a misszió munkájuk nyomán elindultak az előreformációs mozgalmak. Wycliffe Angliában 14. század. 15. század Csehország, Huszt János és a husziták. 16. század pedig a nagy reformáció, a német, a svájci, a francia, a holland, a skandináv reformáció, amely meddig tartott? Meddig tartott ez a felívelés? Azt mondhatjuk, hogy a reformátorok már életük végén jelezték, hogy baj van. Azt mondhatjuk, hogy a reformátorok halálával szinte már majdnem le is hanyatlott. Emlékeztek, hogy a Sardiszi levél hogy mutatja be a reformáció egyházait? Hogy mutatja be? 3:1. Jelenések 3:1-től. Az a neved, hogy élsz és halott vagy. És a cselekedeteidet nem találtam teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél meg, hogy hogyan vetted, hogy hogyan hallottad, és tartsd meg, és térj meg. Szeretném megkérdezni, Jézus elküldte hozzájuk az ő szolgáit? Úgy, mint Jeruzsálemnél, Jeruzsálem pusztulása előtt? Úgy, mint ahogy elküldte a szolgáit a nagy konstantinopoli fordulatkor is. Elküldte itt is az ő szolgáit. Hadd olvassak néhány gondolatot az Apokalipszis első kötetéből, mégpedig a 153. oldaláról a következőket. Az élő ige prédikálása helyét száraz, élettelen tanítások foglalták el a protestáns ortodoxia idején. Ez pedig nem táplálta, nem erősítette a nyájat, inkább elszürkítette a lelki életet. Az utóreformációs mozgalmakkal, baptizmus, metódizmus, adventizmus szemben is a merev elutasítás álláspontja volt a jellemző. Tanaik hitelük megvizsgálása nélkül. Az eretnek üldözés a hitújítók elhallgattatására a protestantizmusban is megjelent. Nem az történt, mint a zsidóknál? Pontosan az történt. Ezt olvasom tovább. A Biblia további kutatása maga után vonta volna az állam és az egyház szétválasztása, valamint a lelkiismereti szabadság elvének követését, érvényesítését. Ennek hiányában viszont sokfelé kialakultak a protestáns államegyházak és a püspöki egyházszervezetek. A felsoroltak a megállást mutatják a különböző területeken. De amiképpen a halál bálta még nem a test pusztulásának a végpontja, hanem további bomlásnak és romlásnak kell bekövetkeznie, ez történt a protestantizmussal is. Három területen nyilatkozott meg ez különösképpen. És csak röviden összefoglalnám ezt a három területet. Egy, a szentírási ernek a feladása, illetve az átértelmezés a 17.-18. századi racionalizmusnak a hátterén. Második, a hagyományoknak, a hagyomány tekintélyének, tehát hogy mi a tekintély, a hagyományok tekintélyének a növekedése, de ezzel azonos mértékben a Biblia tekintélyének a hanyatlása. És a harmadik protestáns elv, a hitáltali megigazulás fő protestáns tantételének eltorzulása, amely megnyilvánul abban, hogy a hitből fakadó cselekedetek szükségessége elhomályosult. Az élő hit pusztán csak önző kegyelem igénylésé vált, a bűntől szabadító isteni kegyelem pedig a bűnt befedező, bűnnek menlevelet adó kegyelemmé változott. Mit okozott ez a három területnek a hiánya? Tehát mi volt ez a három? Egy, a szentírás elfnek a feladása, a racionalizmus tért hódított, és ennek az áramlata szinte megbontotta a szentíráshoz való ragaszkodást. Ezzel egy időben valaminek fel kellett támadni és érvényesülnie kellett. Ez pedig megerősödött a hagyomány. Ezzel a hagyománynak, így mondanám, inkább a tekintélye, tehát a hagyomány tekintélye emelkedett, és ezzel arányosan csökkent a szentírás tekintélye. A harmadik főpont pedig a hitáltali megigazulás eltűnt. Annak a gyakorlati megvalósítása. Jézus, szeretném megkérdezni, hogy Jézus mit tehetett ezekkel az egyházi szervezetekkel? Elküldte a szolgáit? Olvastuk. A metódus, a metodisták, a módszeres Biblia tanulmányozás. Ennyit jelent a metódus. Vissza a Szentíráshoz. Baptisták, felnőtt keresztség, vissza a Szentírás, új tanítási elve. Emlékeztek, azt olvastuk Ézsaiás 54-ben, hogy igazság által lesz eletős. Az igazságnak a visszautasítása a hagyomány megnövekedéséhez vezetett. De figyeljétek meg, emlékeztek, hogy ez történt a nagy advent ébredéskor is, nem? Amikor az advent hívők, ugye a 19. század első felében, nem csak Amerikában, de az európai advent mozgalom is jelentős volt. Meghirdették Jézus Krisztus második eljövetelét. Hogy viszonyultak hozzá? Most már nem csak a nagy protestáns egyházak, hanem a kis protestáns egyházak is. Mit tettek az advent üzenetnek a hirdetőivel? Akik hirdették és várták vissza Jézust az égből? Kizárták a soraikból. Jézus mit tett? Kiket gyűjtött egybe a szárnyai alá, mint a kis csibéket? Azokat, akik hűségesen ragaszkodtak az igazsághoz, mert igazság által leszel erős. Mindezeket hadd erősítsük meg, Ézsaiás proféta, már is mondom az igét, 50. fejezetéből, szóval itt Ézsaiás profétán az 50. fejezet körül mindent meg fogunk találni. 50. fejezet, az első és a második verse erről az elbocsátásról szól, az elhagyásról szól. Nézzétek meg, mennyire egyszerű, világos, szinte első olvasásra érthető. Tehát Ézsaiás 51.2. Így szól az Úr, hol van anyátok elváló levele, amellyel őt elbocsátom? Vagy hol van egy kölcsönadóim közül, akinek titeket eladtalak? Fel tudnak mutatni valamit, hogy Isten elhagyta őket? Úgy, hogy úgymond szándékosan, erőltetett módon elhagyta őket? Mert el akarta hagyni őket? Nem. Hogy folytatódik a vers? Ímé a ti vétkeitekért adatok el, és bűneitekért bocsátatott el a anyátok. Ugye? Egyértelmű. Ez az ige önmagáért beszél. Jézus pedig azokat, akiket kizártak, akiket azért küldött, hogy mint egy emlékeztesse, azok, akik el akarták hagyni az igazságot, hogy térjenek vissza hozzá, Jézus Krisztus ezt a csoportot összefogta, és az élére állt. És Ézsaiás proféta 54. fejezete valami hasonlót áll elénk, és szeretném elolvasni mindegy megerősítésképpen, hogy Ellen White a profétasság lelke mit is ír Ézsaiás proféta 54. fejezetével kapcsolatban, mert teljesen a helyére teszi a dolgot. Azt írja. Ugye ez a 7 per A kötetben Ézsaiás 54 alatti is megtaláljátok. A 87. oldalon alján. Az egész 54. fejezet Isten népére vonatkozik. A jövendőlés minden egyes meghatározása be fog teljesedni. Az Úr nem fogja elhagyni népét megpróbáltatásának idején, ezt mondja, rövid szempillantásig elhagytalak, de nagy irgalmassággal egybegyűjtelek. Búsulásom felbozdulásában elrejtem orcámat, Elrejtettem orcámat egy pillantásig előtted, de örök irgalmassággal könyörülök rajtad, mondja megváltó urat. A vigasztalásnak ezen szavait azoknak szólnak talán, akik semmisítették Isten törvényét. Mert hogyan szólnának? Az ígéret azoké, akik az általános hitehagyás közepette is megtartják Isten parancsolatait, és magasra emelik az erkölcsi színvonalat a világ szeme előtt. Akik elhagyták az utasításokat, rendeléseket, és akik megtörték az örök szövetséget. Kedves gyülekezet, 54. fejezet prófétai beszéd, jövendőlés, és minden egyes meghatározását, így olvastuk, hogy minden egyes meghatározása be fog teljesedni. Jézus vigasztalása, amit itt elmond, nekem szól, nekünk szól, mindannyiunknak szól. Azt mondja, hogy újjong te meddő, ki nem szültél. Olvastuk az első versben. Újjongva énekelj és kiálts, mert többek az elhagyott fiai, a férnél való fiainál. Ezt mondja az Úr. Miért mondja az Úr az övéinek, hogy újjongj és örülj? Ugye azért, mert azt olvassuk, hogy éppen lelke keserűségében van, már nincs szaporulat. Szeretném megkérdezni, nem gondolkoztunk már mi is, hogy olyan kevés a szaporulat? Nem hiszem, hogy csak ez nekem fájna. Én nem gondolnám, hogy nektek ez nem fáj. Nem fáj a lelkünk, hogy nincs szaporulat? Hát nem ezt várná az ember. Hát a feleség az szülni szeretne, az gyermekeket akarna. És mit mond erre az Úr? Azt mondja, hogy azért nincs szaporulat, mert gyenge vagy, mert erőtelen vagy, mert gyarló vagy, mert te tehetsz róla, te vagy a hibás. Ez a válasz az Isten részéről. Mi az ígéret az Istennek? Mi az ígéret az Istennek az első vers alapján? Azt mondja, hogy tovább keseregjél lelked keserűségében? Mire hív fel? Újjongj. Mekkora bátorítás ez? Miért újjongj? Lehet, hogy nem szülsz már. Lehet, hogy még egy darabig meddők leszünk, hogy így mondjam, ha már rólunk beszélünk. De mi az ígéret? Hogy mire kell felkészüljünk? Én úgy mondtam, hogy adaptációra. Nekünk már adaptációra kell készülni. Mert ez az ígéret, hogy többen lesznek azok az elhagyott asszonyok, akikről eddig beszéltünk, azoknak a fiai többen lesznek. A testvéri közösségnek, nekünk olyan szeretetben és olyan lelkületben kell élnünk, hogy az adaptációra készé váljunk. Szeretném megkérdezni a következő kérdést, hogy akkor mi a feladatunk ezek után, és mi a tennivalunk? Olvassuk tovább az 54. fejezetet, mert bocsássatok meg, ha kicsit el fog húzódni, de ezt már most meg tudom mondani. Tehát én közben állapoztam innen, nem kellett volna, Ézsaiás 54-től, de hamar megtalálom. Olvassuk el, mindjárt mondom, a 2-től a 6-ig. Bocsánat, nem. 2-től a 4-ig. 2-től a 4-ig. Hogy mi is a mi feladatunk? Ugye ez volt a kérdés. Szélesítsd ki a sátorod helyét, és hajlékaidnak kárpityait terjesszék ki, ne tiltsd meg, nyújtsd meg köteleidet, és erősítsd meg szegeidet. Mert mind jobb, mind bal kézre kiterjedsz, és magod népeket vesz örökségbe, és puszta városokat megnépesítenek. Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol, mert ifjúságot szégyenéről elfeledkezel, és özvegységednek gyalázatáról többé meg nem emlékezel. Szeretném megkérdezni, mi a feladat? Miről szólnak ezek az ígék? Ezek az evangelizációról szólnak. Ezek a magvetésről szólnak. Azt írja, hogy mit kell csinálni? Szélesítsd ki sátrodat. Elgondolkoztam az elmúlt küldött értekezleteinken, hogy mi is történik. Mi lesz velünk? Mi lesz a gyülekezeteinkkel, a helységeinkkel? Van-e bátorítás ebben az ígében? Mekkora bátorítás? Először is azt mondja, hogy ne kedkeselegjünk, hanem örüljünk és újongjunk, mert az Isten egyházának a napja az majd ezután fog feltámadni. Ezután fog fény lenni. Azt mondja, hogy szélesítsd ki a sátorod helyét. Ez az evangelizációról szól. És az, ami már elindult, vagy folytatódik kincsesen, amit csináltok, aztán amit misíti elkezdtetek környező falvakban, meg lettek szólítva ezek az emberek. És lehet, hogy kevesen voltunk ott. De nem nagy településekről van szó. Mit gondoltok, hogy nem mondják el azok, akik ott voltak? Az embereknek. Nem fogják elmondani kincses bányán? Biztos, hogy el fogják mondani. Főleg, ha kisebbek a falvak, akkor ott mindenki ismer mindenkit. Ott elmondják. Ha már felhangzik, van lehetőség, és hangzik a magvetés, az Isten igéje szól, akkor a jó Isten munkálkodik majd az emberi szívekben, az emberi lelkekben. És biztos, hogy kisbérjen is fog munkálkodni. Mert ott is elindult valami. Az az ígéret, hogy jobb és bal kéz fele kiterjedsz. Tudjátok, hogy hát nagy melegen lakunk, azt ott gondolkoztam, a jobb és bal kéz felől kiterjedsz. Ugye, csernye, csetény, aztán súr, aztán mór, csókakő, meg balinka, közel vannak ezek a városok. Azt mondja az Úr, hogy mindenre kiterjedsz. Azt mondja a következő versben, hogy puszta városokat megnépesítenek. Sajnos még nagyon sok hely van, ami az evangelizáció szempontjából puszta helynek számít. De mit mond az Úr? Hogy be fognak népesülni ezek. A negyedik vers. Van-e félnivalónk? Van-e félnivalónk? Azt mondja az Úr, hogy ne félj, mert nem szégyenülsz meg, és nem kell pirulnod. Miért szégyenült az előtt és pirult? Ugye azt mondja, hogy az ifjúságod idején, az ifjúkori kilengések, az özvegység pedig ugye a Krisztus nélküli élet, akkor, amikor Krisztus nélkül éltél. Ezekről többé nem fogsz megemlékezni. És miért nem? Hogy hangzik a tovább az ötödik vers? Mert féled a teremtőt. Kérdezem, amikor az udvarlás után a nő férhez megy, vagy fordítva a férfi megnősül, és hozzátenném, hogy az igazihoz, az Istentől rendelt lesz, akkor mi számít már? Számít már a múlt? kell újból és újból felhozni, hogy mi is volt az embernek az ifjú korában. Nagyon jó azt elfelejteni gyorsan. Nem lesz emlékezés rá. Hogyha két félnek a szeretetben, az egymás iránti tiszteletben, a ragaszkodásban elmélyül, akkor már a jelen számít. És az első találkozástól kezdve a jelen számít. Kérdezem, hogy Jézussal, aki a férjünké lett, az első találkozástól kezdve van értelme újból és előhozni az előtte való dolgokat? Hát kérdezem, a szövetségkötésben ez nem lett elrendezve egyszer mindenkorra? Azt mondja Jézus, hogy nem fogsz megemlékezni ifjúságot szégyenéről és az özvegységről. De itt többre is merek gondolni. Mégpedig arra, hogy az előttünk álló késői eső előtti időszak, amely tele volt botlással, de a laodíceai üzenet, a rostálás, a megtérésre hívás elvégezte a munkáját az emberi szívben, benne a lelkünkben, és Jézus már nem a szív előtt kopog, hanem már bent van, akkor is majd a jelennek lesz az értelme. Hiszen a valóság, hiszen a rostálással, a laodíceai üzenet elfogadásával lezárult az előző időszak, és megkezdődött egy új, a késői esőnek az időszaka. És nem emlékezel meg már az előző dolgokról. Azért sem, mert az evangelizáció, az egybegyűjtésnek az áldása mindegy elfeledteti a régit. De így olvastuk az 5. versben, hogy fényed a te teremtőd, a seregeknek ura, a megváltó Izrael szentje. Miről olvasunk itt? Jézusnak a neveiről és a címeiről. Neveiről és a címeiről. Mindegyiknek óriási jelentősége van, és lesz a végidején. Szeretném megkérdezni, hogy mi a jelentősége a végidején annak, hogy Jézus a teremtő? Egyrészt, hogy van-e nála valami lehetetlen? Biztos, hogy nincs. De azt sem szabad elfelejteni, hogy ez az időszak, vagy az az időszak, az már a szombat és a vasárnap kérdése. Az pedig miről szól? Az pedig a teremtésről szól. Az Isten teremtői hatalmáról szól. Az ő napjáról, a szombatról, amely a teremtő Istent hirdeti. Szeretném megkérdezni, hogy ez mihez vezet? Mihez fog vezetni? Az ellenség ezt tétlenül fogja nézni? Ugye emlékeztek, itt volt Kiscsókási Pali, és beszélt már azokról a hatalmakról, a földnek a fenevadjairól, akik majd fel fognak lépni Sátán vezetése alatt ezzel a néppel szemben. Emlékeztek, hogy mit olvasunk Jelenések 13-ban a második fenevadról? Hogy mit fog tenni? Mit fog tenni Isten gyermekeivel? Azt, hogy megölessenek és se nem adhassanak, se nem lehessenek. Csak akin fenevad bélyege van. Sátán harcot indít, és nagyon fontos, hogy látunk, hogy Jézus nem csak teremtő, hanem azt olvassuk, hogy a seregeknek ura. Mikor használja Jézusnak ezt a címét, hogy a seregek ura? Mikor használja? Amikor Izraelnek a seregei háborúba, harcba indultak, és háború előtt állunk, harc előtt állunk. Csak egy történetre hadd emlékeztesselek. Emlékeztek Dávid és Góliát csatájára? Talán Ábel, te is emlékszel rá, vagy hallottad. Emlékeztek, hogy ott mit mondott Dávid Góliátnak? Hogy azt mondta neki, hogy te mivel jössz ellenem? Karddal, dárdával, pajzsal jössz ellenem. És én a seregek urának, Izrael seregei Istenének nevében. Én pedig a seregek urának nevében. Óriási jelentősége van ennek a gondolatnak itt. Hogy Isten nem csak az ő népének, az ő egyházának, az ő feleségének a teremtője, hanem a seregeknek az ura. Miről beszél tovább? Mit itt mond? Az, hogy nem csak teremtő és seregeknek ura, hanem megváltó is. Azt olvastuk az előbb, vagy idéztük Jelenések 13-ból, hogy adatott annak, hogy meg is ölessenek. És csak Máté 24-ből nem olvasom fel, már elment az ideje, elhaladt az időnk, de hát ott azt mondja Jézus, hogy majd hallnotok kell sok mindenről, szeretet sokakban meghidegül, és arról beszél, hogy és megölnek titeket, és utálatosok lesztek minden nép előtt az én nevemért. Vagyis itt azt mondja ki, hogy lesz mártíromság abban az időben. Van jelentősége, hogy úgy gondolhatnak ezek a hívők erre az időszakra, hogy van megváltójuk, de még mennyire. Utána pedig azt mondja, hogy ő nem csak megváltó, hanem Izraelnek szentje is. Vagyis egyedüli imádat csak is az Istent illeti, mert ő a szent. Amikor az egész föld imádja és követi a fenevadat, és imádja a fenevad képét, akkor Jézusnak az ő népe, az ő szentjét imádja, és csak néki szolgál. És Jézus az egész föld Istenének hivattatik. Vagyis a trombitorló, Sátán, aki a föld Istenének mondja magát, és az ő földi követőitől Jézus visszaveszi a hatalmat. És elértünk a tanulmányunkban a kegyelemidő lezárásáig. És csak röviden említeném meg, hogy a hatodik vers, ami így hangzik, hogy mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint egy megvetett ifjú asszonyt, ezt mondja Istened, ez visszautal az előtte lévő szakaszra, hogy egyrészt azért fájt a lelke, mert hogy úgy gondolja, hogy Krisztus elhagyta, mert meddő, nincs szaporulat. De előre mutat a következő szakaszra is, mert kérdezem én, a kegyelemidő lezárása után milyen időszak következik? A hét csapás. A következő szakasz egyfolytában végig erről az időszakról beszél. Miről szól a 7., 8., 9., 10. vers? Hogy egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtelek. Búsulásom felbuzdultában elrejtém orcámat egy pillantásig előtted, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad, ezt mondja megváltó urat. Miről szó lesz? Mikor fog bekövetkezni az, hogy Jézus egy szempillantásig elhagyja az ő népét? De nagy irgalmasak egybe gyűjti, hogy elrejtém orcadat egy pillanatra? Melyik időszak ez? Egyértelmű. Amikor lezárul a kegyelemi idő, és megszűnik a közbenjárás. következő versek is erről szólnak, mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek. Ez egyértelműen már a hét csapásnak az időszaka. És az, amiről itt szól tovább, hogy ólomporban rakom köveidet, és zafírokra alapítalak, rubinból csináltam falait, párkányát, és mindenféle az úr tanítványa lesz. Ez arról a béke szövetségről szól, amit itt a 10. versben olvasunk, hogy békességem szövetsége meg nem rendül. Így szól könyörülő Urat. És miséjékkel, amikor imaórát olvastunk, imaórán a tapasztalatok és látomásokból olvastunk, akkor olvastunk erről a békességem szövetségéről, és azért ezt szeretném felolvasni. Mindjárt megpróbálom megkeresni, hogy hol is tartottam. Igen, meg is van. 247. és 248. oldaláról. Azt írja, hogy a Szentek szabadulása cím alatt, hogy sűrű, sötét felhők tornyosultak és egymáshoz ütöttek. Csupán egyetlen világos hely volt, melyen dísfény nyugodott, ahonnan Istennek szava sok vizek zúgásához és morajlásához hasonlóan hallatszott, és megremegtette az eget és a földet. És ezt hatalmas földrengést követte. Ugye erről olvastunk itt, hogy a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek. Tehát hatalmas földrengés követte, a sírok megnyíltak, és azok, akik hitben haltak el, a harmadik angyal üzenete alatt, akik megőrizték a Szent Szombatot, megdicsülve jöttek elő porágyukból, hogy meghallják a békének ama szövetségét, amelyet Isten kötött meg azokkal, akik az ő parancslatait megőrizték. És még egy gondolat, amit szeretnék kiemelni, mégpedig azt, hogy a 14. verstől arról szól, hogy és ezzel a két gondolattal szeretném befejezni, hogy igazság által leszel erős. Már az elején is utaltam. Kedves testvérek, úgy gondolom, hogy nem kérdés az, hogy az előttünk álló időszakra nagyon erősnek kell lenni. Nagyon erősnek kell lenni. Ennek csak egyetlen útja és módja van, ez pedig az igazság. Csak is kizárólagosan egyedül az igazság által lehetünk erősek. És hogy mi is az igazság, és ki is az igazság, az úgy gondolom, hogy elméletben nem ismeretlen. És kérdezem, hogy a gyakorlatban, a megvalósításban, mi is és ki is az igazság? Az írott és a testé lett ige. Vagyis a Szentírás és Jézus Krisztus. Tehát a Szentírás és Jézus Krisztus az igazság, és nem önmagunk. Mennyi időt töltünk az igével, és mennyi időt töltünk a megváltónkkal? Vajon én megváltómmal, az a férjemmel, Jézussal együtt járok-e az oldalamon? És ez azért is nagyon fontos, mert csak vele együtt lehetek erős. És ha ő velem vagy velünk van, akkor kicsoda ellenünk, mondhatjuk. Ha ő mindenhova, az élet minden területén és minden pillanatában velem jöhet, velem jöhet, és ott él az én szívemben, akkor győzhetek úgy, ahogy ő győzött. És erre a győzelemre hív bennünket, mert csak ővele együtt győzhetünk. Ez az első gondolat, amit kiemelnék, a második gondolat pedig a hatodik vers, amelyet így olvastunk, hogy mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr. Azt szeretném elmondani, hogy ez az ige még arról is szól, hogy Jézus mélyen együtt érez az ő népével. Nagyon mélyen együtt érez. Ha fáj a lelkünk és gyötrődünk, neki éppen úgy fáj. Az együttérzésnek ez a lényege. Együtt fáj az övé is. Ő nagyon jól tudja, hogy milyen a fájó, a megvetett és a megutált elhagyott lélek. Tudja ő? Ha csak egyet lapozunk vissza a Szentírásban. Ézsaiás 53-hoz. Mit olvasunk a harmadik verstől? Milyen volt ő? Olvassátok, csak utált, az emberektől elhagyott, fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt és nem gondoltuk vele. Mint elhagyott, fájó lelkű asszony hív téged az Úr. De ez csak úgy távolról mondja? Ez csak úgy messziről mondja? Nem. Belülről mondja, a szívünkben mondja, velünk akar élni, el akar bennünket kísérni, ott akar lenni a mi oldalunkon, mint ahogy a feleség mellett, ott van az ő férje, és rejel tekinthet bátorításért, vigasztalásért. Én szívem mélyéből kívánom azt, hogy Ézsaiás 54. fejezete, amely a férnek a vigasztalásáról szól, hogy ez a fejezet legyen a mi személyes vigasztalásunk is az előttünk álló időszakban. Rendkívüli küldött értekezlet lesz. Meghallgatjuk majd az ige hirdetést. És hogy hogyan alakul majd az új egyházügyi törvény milyen végleges formát fog adni vagy mutatni, az egy dolog. És hogy mit mond az Isten, mit ígér az Úr a proféciában az előttünk álló időszakra, az meg egy másik dolog. Én úgy gondolom, hogy nekünk reménységgel kell előre tekinteni. Nem tekinthetünk másképp. Itt van, megadja a kulcsot, hogy felkészülhetünk erre az időszakra, és erősek lehetünk. Elolvastuk, hogy hogyan lehetünk erősek? Elolvastuk, beszéltünk arról, hogy a volt Krisztusnak a gyermeki az egyházai hogyan gyengültek és erőtlenedtek el? Úgy, hogy az igazság háttérbe került, a Szentírás elvés a tekintélye háttérbe került, és előtérbe került az egyházi hagyomány. Nem kerülhet háttérbe a Szentírásnak a tekintélye. Nem lehetünk másképp erősek. Nem készülhetünk fel másképp az előttünk álló küzdelemre, csak is az igazság által. Vagyis Jézus Krisztus által, mert csak is úgy győzhetünk, ahogy ő győzött. Ennél kevesebb erre az időszakra nem lesz elég. És kérjük a jó Istent, hogy erősítsen meg bennünket, tegyen felkészülté, és adjon a vezető testvéreinknek is, prédikátor testvéreinknek is nagyon sok erőt, hitet, reménységet, bátorítást, imádkozzunk értük. Abban, hogy higgyünk Isten ígéreteiben. higgyétek el, hogy nem fogunk tudni másra támaszkodni. Csak az Istennek az ígéretére. Arról, amiről a Laci beszélt a múlt szombaton az úrvacsora istentiszteletben, emlékeztek, hogy Jézus is a megpróbáltatásban mire tudott hagyatkozni, és mire tudott visszaemlékezni? Az Atyának az ígéreteire. Az Atyának az ígéreteire. Nekünk is ez az egy reménységünk és vigasztalásunk lesz. Ha ismerjük az Isten ígéreteit, ha hiszünk benne feltétlenül, nem kérdőjelezzük meg az ő tekintélyét, és alárendeljük magunkat, az igazság által erősen leszünk. És a jó Isten legyen kegyelmes hozzánk, az ő népéhez, hogy valóban az ő igazságával, Krisztussal együtt erősekké, győző gyermekévé váljunk az ő kegyelméből. Amen. Szerető égi Atyánk, az Úr Jézus nevében nagyon mély hálával jövünk hozzád, a mi szívünkben, hogy nem hagysz bennünket magunkra. Különösen akkor nem hagysz magunkra, amikor fáj a mi lelkünk. Amikor sokszor olyan érzések gyötörnek, hogy már nem is gondolsz ránk, és milyen jó olvasni a te vigasztalásodat, a te bátorításodat, hogy mi reménységgel tekinthetünk előre. Mi reménységgel tekinthetünk előre arra az időszakra, mely előttünk van. Mert neked olyan ígéreteid vannak, amely egész rendkívüli, amely szinte most még alig felfogható és megérthető. Szinte nem tudjuk elgondolni, hogy hogyan lesz az valóság, hogy majd jobb és balkész fele is kiterjed a te üzeneted, és hogyan valósul meg az, hogy majd népek jönnek a te ígédhez. De a te ígéd és a te szavad az áll, és többen lesznek az álhagyott fiai. Kérünk arra tégedet, hogy a te lelkeddel segítsél bennünket, hogy a gyülekezet megújuláson és a magvetésben előre haladjon, hogy az evangélium eljusson mindenhová, hogy amikor majd bekövetkeznek az események, amelyeket te előre megjövendőltél, akkor az elvetett magok kikeljenek, szárba szökkenjenek is, amire kell érett gabona fejekké váljanak. Urunk, te látod azt, ami a jövőben te népedre vár itt hazánkban is, és kérünk arra, hogy te munkálkodjál értünk, és segíts bennünket, hogy mindinkább keressük a te ígédből azokat a gondolatokat, amelyek erre az időre szólnak. Mert hogy fel kell vérteznünk magunkat az igazsággal, mert csak az igazsággal lehetünk erősek. De erősek lehetünk. És ez nagyon fontos üzenet. És köszönjük, hogy így gondoltál már ránk. Jó előre, már jó régen. Legyen áldva mindezért, és magasztalva a te neved most, és segítsél meg, hogy majd a te országodban is. Jézus által. Amen.